Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, azért áll. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tied vagyok. Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. Arra várnak a bűnösök, hogy elpusztíthassanak, de én intelmeidre figyelek. Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen. Mennyire szeretem törvényedet. Egész nap azon elmélkedem. Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké. Minden tanítomnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a béneknél, mert megfogadtam utasításaidat. Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam ígédet. Döntéseidtől nem tértem el, mert te tanítottál azokra. Milyen édesek ínyemnek ígéreteid. Édesebbek, mint számnak a méz. Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Lábom előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Eddig a felolvasott ige. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked, Uram, hogy ma a te szabad, a te igéd a téma. Te tudod, hogy mennyire élünk ezzel naponta. Te tudod, hogy mennyire fontos ez a mi életünkben. Dicsérünk, Uram, téged azért, hogy kezünkben lehet az írott ige. Köszönjük, Uram, neked ezt a gyönyörű, felfoghatatlan ajándékot. Uram, ez az ige, ez fekete-fehér, ugyanakkor színes. Ez az ige mindenkinek szól, ugyanakkor nekem személyesen. Ez az ige most szól aktuálisan, ugyanakkor örökkévaló. Úr Jézus Krisztus, könyörgünk most, hogy hagy munkálkodhasson a mi szívünkben. Kicsik között, a gyermekisten tiszteleteken, és itt a testben nagyobbak között is, itt a felnőttek között. Áldjad meg az ige szólóját, és minket hallgatókat. Munkálkodjál titokzatosan, mégis jelenvalón. Amen.
A bűnbocsánat igéjét a 103. Zsoltárból hirdetem. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Az ige hallgatására készülve a már megkezdett 378. dicséret 4. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik: világosíts meg minket a Szentlélek Istennél. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott Zsoltárban, közelebbről a Zsoltárok könyve 119. Zsoltárában a 92. versben. A Károli fordítás szerint olvasom, előttünk a másik fordítás van, és akkor így láthatjuk a különbséget. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. Egy kicsit megtörve a diakóniai sorozatot jön ide ez a Zsoltár, mert hiszen ma Biblia vasárnap van, és hogyha jól meggondolom, akkor igazából azért nagyon szervesen kapcsolódik ez a diakóniához, hiszen amikor mi végezzük a diakóniát, csak úgy tehetjük ezt áldásosan, az Isten dicsőségére, hogyha az Isten igéje van ott a szívünkbe, az Isten igéje van ott a kezünkbe is, a vezetettségünkbe, meg az indulatainkba. Hagyományosan márciusnak az első vasárnapján van a protestáns gyülekezetekben a Biblia vasárnap, amikor különösképpen is szó van az Isten igéjének a fontosságáról, megtartó erejéről, arról, hogy ez minden ember szívébe, kezébe eljusson, hogy a magvető hinthesse az ő jó magját. És azért is olvastam a Károli fordítás szerint, mert ez egy picit többet mond, mint ez a régi fordítás, hogy nem csak egyszerűen gyönyörködünk benne, mint valami szépségbe, hanem a hívő embernek az a gyönyörűsége, az Isten igéje, tehát a legfontosabb kincse, amit az Isten adott nekünk. És a mai Isten tiszteletnek ezt a címet adtam, hogy a megtartó ige, hogy miképpen is megtartó az Isten igéje, erről szeretnék szólni. A 119. Zsoltár a Szentírásnak a leghosszabb Zsoltára, 176 verse van. Hogyha eredetibe olvasnánk, akkor feltűnt volna, hogy 8 soronként más-más vetűvel kezdődik, a héber ABC rendjének megfelelően, és az első verstől kezdve az utolsóig az Isten szavát dicséri, hogy ez mire való, mi történik annak az embernek az életében, aki kézbe veszi, olvasni kezdi, és aki engedelmeskedik is az Isten igéjének, és ahhoz szabja az életét, hiszen más dolog olvasni, ismerni az igét, ez az első lépés, nagyon fontos lépés, de ebből következik az, hogy ahhoz igazítom magamat, gondolkodásmódomat, döntéseimet, szavaimat, az egész életemet. Itt is mond először ez a szakasz arról, hogy miként viszonyul a Zsoltáríró az Isten igéjéhez. Ilyen igéket hallhattunk ebben a szakaszban, hogy soha nem feledkezem el róla, hogy keresem határozataidat, figyelek bizonságaidra, hogy arról gondolkodom napestig, hogy azok velem vannak, azokat megtartom. Tehát a Zsoltáríró életében az ige nem csak ott a periférián, a szélén van, nem csak úgy felszínesen van jelen, nem csak úgy van jelen, hogy reggel belekukkantok egy picit, gyönyörködöm benne, aztán utána jön az életnek a sűrűje, megnyugtatom a lelkiismeretemet, hogy igen, nekem van kapcsolatom az igével, én elolvastam, hanem az ő életében központi helyen van az Isten igéje. De az egész napját ez hatja át, hogy mit mondott az Isten neki. És amikor éjszaka van, amikor forgolódik és nem tud aludni, akkor gondolkodik az igéről, még éjjel is. Keresi az igét, az Isten akaratát, keresi annak értelmét, szeretné azt mélyebben megérteni. Nem a betűt, nem az ismeretet csupán, hogy ezzel gazdagodjon a feje, az ismerete, hanem sokkal többet keres magát az Istent. Őt szeretné ezzel dicsérni. Mert igazából az ismeret, a betű megöl, és az Isten igéje önmagáról beszél az Istenről, és vele kerülhetünk ilyenkor kapcsolatba. Nem tudjuk, hogy ki volt a Zsoltárnak a szerzője, nem beszél róla a felirat ennek a Zsoltárnak, hogy pap volt, vagy valamilyen vezető ember, hogy mennyire voltak elfoglaltak a napjai, nem tudjuk. Akárki is volt, egész biztos, hogy szakított időt az igére az életéből. Mondhatjuk, hogy biztos kevésbé volt elfoglalt, mint mi vagyunk, de ezzel igazából csak magunkat szoktuk mentegetni. A Zsoltárosban ott van az alázat, ott van a nyitottság, nem gondolja azt, hogy már mindent tudok, már ismerem kívülről az igét, ő belülről szeretné azt ismerni, olyan értelemben, hogy az ige ott legyen szívének hústáblájára bevésve, hogy az ige vezesse őt, hassa át gondolatait, indulatait, érzéseit. Tehát teljes szívével keresi az igének az értelmét, és ez jelenti az odaszánást és az elszántságot is. Sok mindent nem értünk mi az Isten igéjéből első olvasásra, lehet, hogy még ötödik olvasásra se fogjuk megérteni. Azonban attól, hogy én nem értem az Isten igéjét, attól annak még van értelme, és ezt az értelmet kereshetjük, és ennek a megértéséért imádkozhatunk. A Zsoltáros azt vallja, hogy a te parancsolataid, azok mindenkor velem vannak. Tehát az egyenesen nem fordulhat elő, hogy nem figyellek rá, mert mindig ott van előttem. Bárhol vagyok, bármilyen élethelyzetbe kerülök, bármi történik velem, az ige irányít. Az ószövetségi embernél ez nagyon fontos volt, hogy ott legyen vele, szinte rákötve a testére az Isten igéje, az Isten szent lelke pedig nekünk a szívünkbe írja az ő gondolatait, és a lélek emlékeztet rá minket a kellő pillanatban, hogy mit is mondott nekünk az Úr. Ezt az idézetet olvastam Newtontól, hogy nekünk az írást nem úgy kell olvasni, ahogy egy ügyvéd olvassa a végrendeletet, hogy tartalmát megértse, hanem mint az örökös, hogy megtudjuk, hogy mit nyertünk. Mert csak nyerünk mindig az ige olvasással. Az erre fordított idő, a soha nem időpocséklás, hanem inkább befektetés, áldott befektetés, ami mindig meghozza a maga jó gyümölcseit. Nem mindegy, hogy milyen lélekkel, milyen indulattal veszem kézbe a Szentírást, mert kérdez bennünket mindig az Isten igéje, és ez a Zsoltár is, hogy hogyan viszonyulok az Isten igéjéhez, mit jelent nekem a Szentírás. Hála az Istennek, hogy nincsen elzárva előlünk. Kézbe vehetjük, nem tiltott az olvasása. Vannak jó bibliafordítások, nem nekünk kell kínlódni vele. Olvashatunk jó ige magyarázatokat is hozzá, hogyha valamit nem értettünk. És hallhatjuk az Isten igéjét itt a gyülekezetbe alkalomról alkalomra. Mennyi időt, mennyi energiát szentelünk rá, és milyen mélységig jutunk el benne, hogy mennyire vagyunk eltökéltek a keresésben, vagy hagyjon, hogy legyőzön a lustaságunk, félretesszük, hogy nem értettem, majd legközelebb, majd több időm lesz rá. Ezt az idézetet is úgy olvastam, és nagyon tetszett, hogy aki reggel vagy délelőtt nem jut az imádkozáshoz és igeolvasáshoz, és azzal vigasztalja magát, hogy este pótolja az elmulasztottakat, hasonló az olyan katonához, aki fegyver nélkül rohan a küzdelembe, és este leverve, megsebesülve magával viszi fekhelyére a fegyvert. Hát ennek így nem sok értelme van. Úgy van értelme, ha így indulunk harcba, fegyverrel a kezünkbe, Istennel felövezve a harcban. Zsoltáros tehát itt úgy mondja, hogy gyönyörűségem az ige, bár csak számunkra is azzá lehetne minden nap, nem csak úgy gyönyörködünk benne, amikor előveszük, hanem hogy a szívünk középpontja, lelkünk eledele, aminek nem csak az illatával élünk, hanem úgy olvassuk, hogy bennük megteremje a jó gyümölcsöket. Azt látjuk itt az igéből, hogy a zsoltárost az ige átalakítja. A mag jó földbe hullott az ő szívében. Tehát másodszor nézzük meg, hogy az Isten igéje milyen átalakító munkát végez az emberi szívbe. Úgy volt itt a Zsoltárban, hogy azok által elevenítesz meg. Ezt vallja, és ez nem csak az ő életében van így. Kezdhettem volna máshonnan is ezt a felsorolást, hogy milyen átalakító munkát végez az Isten igéje, de ez a legalapvetőbb, amit az ige által maga az Isten kegyelme megcselekszik bennünk. Mert mi születésünktől fogva halottak vagyunk, az Isten dolgaival kapcsolatban nem értjük, nem tudjuk felfogni, hiányzik a hitünk hozzá. A hit pedig hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által, ezt tudhatjuk a római levélből. Tehát hallom vagy olvasom az igét, és a hitem elkezd éledni, egyre jobban értem, egyre inkább tudom magamra is alkalmazni. Nagyon belém vésődött az az első ige, amit egy csendes héten értettem meg. Rögtön a hét eleje ige osztással kezdődött, kezembe nyomtak egy kis cetlit, hogy igen, ez az én igém, és elolvastam, ezt az igét kaptam, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. De azt tudtam, hogy én erre a hétre nem boldogan érkeztem, hanem nagyon is feldúltan, boldogtalanul, de a boldogtalanságomnak az okát mindig másba kerestem, körülményekbe, emberekbe, mindig máshol. És ahogy elkezdtem olvasni az igét, elkezdett dolgozni a szívembe, és egyre inkább megértettem, hogy nem másban van a baj, hanem itt azt mondja az ige, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Ezek szerint nekem nem tiszta a szívem, mert nem is látom az Istent, tehát valahol az én saját tisztátalan bűnös szívemmel van a baj. És ezért nem értem az igét sem. Tehát az igéből ismerjük meg mi az üdvösségnek az útját, azt a tényt, hogy ez egyedül Jézus Krisztus által van, az ő kereszthalála által, hogy ő mit tett értem, ezért van utam az Isten országába, mert ő letette értem az életét, meghalt és harmadnapra feltámadott, és az igéből maga az Isten szól hozzám, megmutatja az ő végtelen nagy szeretetét és irgalmát. Ezért is életbe vágó az ige olvasása. Tehát legelőször is az ige által eleveníti meg Isten az én halott lelkemet, és majd azután is az ige által elevenít meg, és erősít, hogyha kételjeim támadnának, akkor helyre billent, erőt is ad az ő igéjének megcselekvéséhez. Elsősorban tehát bátorítani szeretnék arra mindenkit, hogy kezdje el olvasni, ha még nem kezdte volna el, vegyen Bibliát, hogyha még nincsen Bibliája, mert miközben olvassuk az igét, távolvalókból közelvalókká lehetünk, mert megtörténhetik az a csoda, hogy az Isten újjá szül az ő kegyelmességéből. Nem azért, mert én olvasom, hanem azért, mert számomra is elkészítetett Jézus Krisztusért. Tehát a Szentírása olyan, mint a kisdednek a pólyája, hogy ott van belül az Úr Jézus, kezdjük el kibontani, és megtaláljuk benne a megváltónkat. Ezt Spurgeon mondta a Bibliáról. És miközben élünk az Isten igéjével, az ige megtartja az életünket. Számtalan kísértés vár ránk egy napon belül is, még saját szívünkön belül is kísért az ördög. Ki vagyunk téve támadásoknak, elbizonytalanításnak, hitetésnek. Buktatók, akadályok vannak előttünk, nem tudjuk mi magunktól a helyes utat megtalálni, nem tudunk jó döntéseket hozni, hogyan lennénk mi erre magunktól képesek. A zsoltáros az Isten határozatait keresi, és így nem fut bele a tévedésekbe. És ez már egy szoros kapcsolat Istennel, aminek nyomán az Isten az ő szemeivel tanácsol. Tehát naponta olvasom az igét, és Isten szent lelke gondoskodik róla, hogy azután ez a naponta olvasott ige útmutatóul is legyen, világosságul az utamba. Van úgy, hogy ezt elég direkt módon megtapasztaljuk, hogy egy-egy kérdéssel oda megyünk az Istenhez, és az Isten azonnal válaszol. Imádkozunk, kézbe vesszük az igét, és egyértelművé lesz számunkra, hogy hogy is kell abban a helyzetben dönteni, ami kérdés. De van úgy, hogy ez nem ilyen direkt módon jön az Istentől, hanem az Isten igéje megtisztítja, átjárja a gondolatainkat. Látszólag másról beszél az Isten igéje, mint ami nekem kérdés lenne. Például beszél az önzésemről, vagy a szeretetlenségemről, kapzsiságomról, bűneimről, vagy bármi másról. Az Isten tudja mindig, hogy mivel kell velünk, hogy beszéljen, és amikor ezt tisztázza a szívünkbe, utána értjük meg, hogy melyik is a helyes út, melyiken kell járni. És van olyan is, hogy egy régebben olvasott igét elevenít meg az Isten. És ezért nem veszek el a világ hamis útjain, és nem futok bele tévedésekbe. Tehát az ellenség számtalan csapdát fog nekünk állítani, sokszor úgy, hogy ezt észre se vesszük, az Isten igéje pedig felkészít bennünket ezekre a csapdákra, figyelmeztet, hogy hova lépjek. A zsoltáros mondja ezért így, hogy ha nem az ige lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna a nyomorúságomban. Tehát a nyomorúság az egy valós erő, lehúzó erő. Bekapja az embert, elfordítja a tekintetet az élet forrásától, és már csak azt veszem észre, hogy nem tudok örülni, vagy elfogyott az erőm. De az az ember, aki komolyan veszi az igét, az bizonyos benne, az tudja, hogy az Isten nem hagyja az ő életét elveszni, nem hagyja, hogy az ő gyermekei kenyérkéregetővé váljanak, az bízik az Isten igéiben, ígéreteiben, amikhez aztán reménységet is ad az Isten a szívünkbe, hogy igen, ezért érdemes várni, ezért érdemes imádkozni. És hogyha azt éljük meg, hogy emberekbe csalódtunk, de az Istenben és az Isten igéiben soha nem fogunk csalódni. És hogyha potyognak a könnyeim, akkor is tudom, hogy ott van az az ige, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És utána a csendességben, az Isten igéjének közelében, az Isten jelenlétében tulajdonképpen átéljük a valóságos vigasztalást. És nyomorúságban még többet keresi az ember, az Isten még többet imádkozik, mert tudja, hogy az az igazi kincsem, az Isten igéje, ami soha nem vétetik el tőlünk, semmilyen körülmények között. Lehet, hogy a kezünkből kiveszik, de amit az Isten szent lelke a szívünkbe ír, azt senki nem tudja onnan kitörölni vagy kivenni. És azt is tudhatom az Isten igéjéből, hogy ő nem hagy feljebb kísérteni a nyomorúságban, sőt a kimenekedést is megadja megfelelő időben. Tehát az Isten igéje megtart bennünket a nyomorúságba, hogy ez ne lehúzzon, hanem még inkább felemeljen és növelje a mi hitünket. Bölcsé tesz az ige. Ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok parancsolataidra. Nem a tanult ember a bölcs. Az öreg emberek se biztos bölcsek, mert nem az idő hozza meg a bölcsességet egyikünk életében sem. Bölcsé tenni egyedül az Isten tud, és ő ezt igéje által cselekszi. Fontos tehát, hogy az egész Szentírást ismerjük, tehát ne csak egy kiragadott, számunkra kedves részt, mert akkor fogunk tudni különbséget tenni jó és rossz között, igaz és hamis között, hogyha az ige azt én bennem is szétválasztja az én gondolataimban. A zsoltáros odáig jut el, ezt itt kimondja, hogy szinte azonosul az igével, hogy bizonságaid az én gondolataim. Mondhatnak mást, harsoghat más az egész világ, én akkor is az Istennek hiszek, és az Isten parancsolataiban gyönyörködöm és hozzá ragaszkodom. Olyan nagy kegyelmesség az, hogy az Isten szól, beszél hozzánk, megtartani szeretne. És ott van az az ige is János evangéliuma elején, hogy az ige pedig testé lett az Úr Jézus Krisztusban. Adatot nekünk, ő maga, aki a megtartunk, és igazából ő benne válik ez teljessé, és tud bölcsé tenni az Isten és megerősíteni a hitben. Áldott legyen érte, hogy ezt ő ma is megcselekszi, bennünk is és közöttünk is. Amen. Az Isten igéjére válaszként a 119. Zsoltár 6. versét énekeljük. A 6. vers így kezdődik, a te igédet rejtem szívemben, legyen ez imádságunká is. Köszönjük az drága Istenünk, hogy kijelented magadat, hogy adtad a te igédet, hogy szólsz. Áldunk és magasztalunk a testet töltött igéért, az Úr Jézus Krisztusért, akiben van a megváltásunk és örök életünk. Köszönjük azt, Úrunk, hogy szent lelkedet adott, hogy megértsük. Köszönjük, hogy a te igéd az nem emberi beszéd, hanem te szólsz, és a te szerelmes leveled, amiben elhívsz magadnak, amiben megérthetjük a te nagyságodat, dicsőségedet, a magunk szennyes voltát, és ugyanakkor azt az utat is, amin járjunk. Köszönjük, Urunk, hogy személyes kapcsolatra hívsz bennünket magaddal, és köszönjük, hogy igéd által vezetsz. Köszönjük az írott igét is neked, hogy voltak, akik lefordították, hogy eljuthatott hozzánk. Könyörülj rajtunk, hogy ez legyen a mi életünknek gyönyörűsége, a te beszéded mindig központi helyen. Urunk, ne felejtsük el. Urunk, eléd viszük a gyászolókat, a sírókat, kérünk, hogy emeld fel őket, igéiddel vigasztald őket, és segíts, Urunk, hogy minden napunkban megtapasztaljuk a vezetettséget, a veled való kapcsolatot. Kérlek, áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.